nyár van, ha nyár van, akkor Balaton. A piarista rend terveiről, a Balatonnál megvalósítandó üdülőről, képzési helyről beszélgetünk. Vendégünk Koltai András történész, a piarista rend magyarországi rendtartomány levéltárának vezetője, tudományos munkatársa. Hogyan jött a gondolat, és mennyi időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez valamilyen módon megvalósuljon, hogy a piaristáknak legyen a Balaton közelében üdülőjük, képzési helyük, különösen úgy, hogy azért, ha nem is a Balaton közvetlen közelében, de egy kicsit tágabb régiójában, azért a piaristáknak különböző ingatlanjaik voltak, de talán a 19. század az, amikor a Balaton egy kicsit jobban elindul, és jobban kiépül a Balaton környékén az élet. A 20. század első felében a két világháború között, meg aztán végképp, és ugye a Balaton a Veszprémi Egyházmegye területén van, és Rott Nándor kifejezetten odafigyel a parton élők lelkipásztorkodására. A piarista rend mikor indította el, érezte úgy, hogy megpróbál megtelepedni a Balaton környékén, és ennek milyen állomásai figyelhetők meg.
A végén kezdjük, ugye a piarista rend magyar tartományának a 60-as évektől van egy nyaralója, egy kisebb nyaralója Alsóörsön, a Balaton mellett, de a Villa Balatonica, tehát a balatoni nyaraló terve, az igazából sokkal régebbi. Oda nyúlik vissza, hogy 1807-től a piarista rend egy jelentős uradalmat kapott a Balaton déli és északi partján. Ennek az a dióhéjban a története, hogy 1802-ben a magyar országi oktatásban reformok voltak szükségesek, ugye II. József feloszlatta a szerzetes rendeket, de igazából kiderült, hogy itt tanításra igény lenne még szerzetesekre, ugye 1802-ben visszaállították a premontrai és a bencés rendet, valamint a ciszterciéket is tanítással bízták meg, és ők egyébként a birtokaikat is visszakapták, tehát a rend úgy állt vissza, hogy megkapta a nagy birtokot is, és fölmerült a igény arra is, hogy akkor a piaristáknak is így oldják meg a problémáját, ugyanis a piaristáknak anyagi problémáik voltak, ugye ott pénzalapokból működött a rend, és a napóleoni háborúk alatt az infláció gyakorlatilag elvitte ezt a vagyont, és ott komoly gondok voltak a piarista iskolák fenntartásával, és akkor az volt a kormány döntés, hogy 1807-ben egy egyházi uradalmat ajándékoztak a piaristáknak, ez volt a kusztodiátus. Tudnék, ez a fehérvári őrkanonokoknak volt korábban a birtokuk, hát a fehérvári káptalan, az pedig egy igen gazdag egyházi intézmény volt, tehát az őrkanonoknak is valami tizenvalány faluból álló uradalma volt, ez főleg Somogy megyében, és egy kicsit Tolnában, meg egy kicsit Zala megyében is, hogy neveket mondjuk, ugye Mernye volt a központja, Taszár is hozzátartozott a nevezetesek, valamint Balaton, Öszöd, Dörgicse és Akali, ezek mind a kusztodiátus részei voltak. Nyilván itt a jobbágy felszabadítással változott a helyzet, de akkor is nagyon komoly ingatlanjaik maradtak a piaristáknak, gyakorlatilag egészen 1945-ig ezeken a helyeken. Na most a 20-as években merült föl, hogy hát kéne a Balaton nyaralót megvalósítani. Természetesen a saját birtokaikon gondolkoztak. Ugye az első célpont az Öszöd volt. Akkor kezdődött tűnik Balaton Öszödnek a parcellázása. A szomszédos Szemesnek a mintájára, nyilván ezt a szomszédos birtokosok is így csinálták, kiadták egy vállalatnak, és akkor a vállalatottan fölparcellázta, eladta darabonként a telket, és ebből szereztek bevételt, nyilván az üdülőtelepeket megszervezték. 1925-ben a piaristák is terveket készítettek Öszödnek a beépítésére. Van egy nagyon szép tervrajzunk is Hült Dezsőtől, aki a piaristáknak akkoriban a mondhatni házi építésze volt. A Hültl egyébként a kornak egyik nevezetes építész, ugye a Műegyetem építészettörténeti tanszékét vezette, de talán ennél is nevezetesebb, hogy Hausmann Alajosnak a veje volt, több épületüket közösen is tervezték, többek között például a Vörös Kereszt székházat a Dísztéren, ami most épült újjá, ugye le volt bombázva a II. Világháborúban, tehát egy, most épült meg egy új Hültl épület, de egyébként nem az egyetlen, mert szintén Hültl Dezső tervezte azt az épületet, ami a Kossuth Lajos téren a metró állomás fölött áll, és néhány éve készült el, mint parlamenti irodaház, ugye ennek a homlokzatát és annak idején Hültl Dezső tervezte meg, de hát sok más jellegzetes épülete van Budapesten is, főként egyébként a piarista gimnázium és rendház épülete a Dunaparton, de egyébként a Kecskeméti meg a Váci piarista épület egy részét is ő tervezte, és 1925-ben ő tervezett egy nyaralót is a piaristák számára Öszödre. Ez egy nagyon szép ilyen mediterrán, kicsit neobarokkos terv volt, amiben vagyis kápolna is helyet kapott. Az üdülő egyébként, leszámítva azt, hogy természetesen az üdülés is fontos dolog, a rendi megújulásnak egyik nagyon fontos pontja lett. Először főként azért, mert ugye a rendi reform úgy gondolta, hogy a szerzetes, az nyáron is szerzetes kellene, hogy legyen. Az addig gyakorlat ugye nem teljesen az volt, hanem hát ezek a piaristák, ugye, amint véget ért a tanév, ezek szétspricceltek a rendházból, ki hazament a falujába, ide vagy oda, vagy utazott Nyugat-Európában erre-arra, és nem feltétlenül úgy, ahogy azt így egy szerzetesi reform idején egy szerzetesről elvárták, és ez egy fontos pont volt, hogy legyenek akkor nyáron is együtt a szerzetesek, tehát legyen hova menniük, és akkor legyen a Balatonnál is egy ilyen villa, ahol ők szívesen vannak együtt. Egyébként volt más ilyen épület is, ugye Schütz Antal, a piarista, aki egyébként egyetemi tanár volt, a Pázmány Péter Egyetem teológia professzora, dogmatika professzora, egy időben a Pázmány Péter Egyetem dékánya is volt. Ő például a saját pénzéből, ugye mint egyetemi tanár elég komoly jövedelme volt, és ezt ő mind szerzetes nem magának tartotta, hanem a rendnek adta. Tehát ő épített egy villát a Schwab-hegyen, ezt Kassiciákumnak hívta, ugye mert Szent Ágoston nagyon kedvelt, és egy Szent Ágostonhoz kötődő helynevet adott neki, és ez a villa a Schwab-hegyen szintén azt a célt szolgálta, hogy a rendtagok, elsősorban a budapesti rendház tagjai hétvégén vagy nyáron oda fölmehettek, és akkor üdülőként használják.
Ez az öszödi terv hogyan alakult, illetve mi állt annak a megvalósulásával szemben, hiszen ha jól figyeltek a kedves hallgatók, akkor ez elhangzott már Koltai András részéről, hogy nem teljesen itt valósult meg végül is a piaristáknak a balatoni üdülője.
Hát úgy tűnik, hogy a pénz hiányzott, ugye csináltak egy pénzalapot, amiben gyűjtötték a pénzt, hogy ez működött, azt elsősorban onnan tudjuk, hogy Tomek Vince, egy másik piarista, aki szintén ezt a balatoni villát szerette volna megvalósítani, és ő nagyon szeretett ilyen szép liturgikus tárgyakat gyűjteni, készítetni, és több ilyen kehely cibórium is készült, ami kivezeten a Villa Balatonica számára készültek, de végül is aztán ez nem valósult meg az összöt, hanem a 40-es évek újabb terveket kovácsoltak, ugyanis egy újabb probléma merült fel, a kispap képzésnek az átszervezése, és itt szintén a Balatonnak lett volna fontos szerepe. Azt kell tudni, hogy korábban, tehát mondjuk az első világháború előtt a piaristák 4 év alatt elvégezték az egyetemet, és ezzel párhuzamosan a teológiát is itt Budapesten az első világháború előtti években. De azt jelentette, hogy reggel és este itt a budapesti rendházban voltak teológiai előadások, és 4 év alatt ők kész papok és kész egyetemi tanárok lettek. Ezt a Szent Szék, illetve a Vatikán ezt kifogásolta már többször is, mert szerinte ez elégtelen, meg hogy ezt csak így este reggel tanulnak ilyen teológiát, és azt szerették volna, hogy legalább még egy olyan év van, amikor csak teológiát tanulnak. Ráadásul még az is bejött, hogy a 1924-től bevezették az egyetemen a gyakorló tanítási évet, tehát gyakorlatilag még egy évet kellett a piaristáknak az egyetemen tölteniük. 1928-tól aztán a rendi reform oda jutott, hogy tényleg még egy év teológiát ráhúztak, tehát az első évben a piristák csak teológiát tanultak. Egyébként azt a trükköt találta ki Tomek Vince akkor, hogy a nyelvszakosokat külföldre küldték teológiát tanulni, tehát Párizsba vagy Innsbruckba, esetleg később Rómában végezték el ezt az egy évet, tehát ez egyben nyelvtanulás is volt. De aztán 1936-ban pedig még újabb kívánságok merültek föl. Tudni kell, hogy a magyar tanítórendeket, meg egyáltalán a szerzetes rendeket egy ilyen komoly szentszéki vizitáció érintette, ez a Nóczféle vizitáció, és Huber Nóc premontrei generális volt az apostoli vizitátor, és ő azt szerette volna, ha tulajdonképpen a teológiai képzés meg az egyetemi teljesen ketté válik, esetleg egy évet végezhetnek közösen, de többet nem. A kompromisszus megoldás az volt, hogy 1940-től már két évet tanultak a piristák teológiát, és csak utána mentek tovább egyetemre, és fölmerült, hogyha ez így marad, vagy esetleg még egy évet még szintén kell külön teológiát tanulniuk, akkor ezt a 2-3 éves képzést, ezt tulajdonképpen fölösleges Budapesten abszolválniuk a növendékeknek, mert számos előnye van annak, ha mondjuk ezt vidékre helyezik, például ott nyugodtabban lehet élni, nyugodtabb lelki körülmények vannak, a város nem zavarja őket, az idősebbektől el vannak szeparálva, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon mély lelki képzést lehetne nekik adni. Úgyhogy 42-ben Zimányi Gyula, az akkori tartományfőnök, szintén egyébként a papképzésnek régóta megújítója, fölvetette a Pompiliánumnak a tervét, tehát egy új piarista papképzőintézetnek a tervét. Szó volt arról, hogy ezt Nagykanizsára helyezik, egyébként Nagykanizsán meg is kaptak egy épületet, ez ma is megvan, az régebben zeneiskola volt, most a úgynevezett lány kollégium van ebben az épületrészben, de aztán úgy döntöttek, hogy inkább mégis a Balatonra helyezik ezt, és a Balatonon, méghozzá Akali fölött építik meg ezt az új épületet, Pompiliánumnak fogják hívni, ugye Piroti Szent Pompilius a piaristáknak a második szentje, egy dél-olasz szerzetesről van szó, aki ott nagyon népszerű prédikátor volt, és 1934-ben avatták szenté, és róla nevezték volna el. Akali fölött a másik nevezetes hely így a piarista életben, vagy inkább a piarista uradalomnak az életében, hogy ott van a Pántlika dűlő, ami igazából Dörgicséhez tartozik, és ez volt a piarista birtoknak az egyik zászlós hajója, a bortermelést illetően kifejezetten. Ugye a jobbágy felszabadítás után az uradalmaknak a szőlészetet is új alapokra kellett helyezni, ugye nem volt dézs, ma nem adták be a jobbágyok a szőlőt, és ekkor telepítette az uradalom ezt a Pántlika szőlőt, és ez egy ilyen minta dűlő volt mindvégig, volt egy nagyon szép ilyen svájci típusú villa, ami a Balatonra nézett, és hát ott termelték a kiváló palackozott borokat. Ennek a közelében építették föl a Pompiliánumot is, aminek szintén megvannak a tervei, ezt egyébként Veli Sándor tervezte. Ennek is egyébként volt még egy olasz mintája is, ugyanis pont ebben az időben a Rend Rómában, a Monte Mario hegyen egy új növendékképző intézetet hozott létre, ami ma is megvan, mert az épület csak nem teljesen piarista célokat szolgál, részben szállodaként hasznosítják, de akkor ez a piarista rend növendékképzés megújításában egy fontos szerepet játszott. Egyébként az a hely, ahova tervezték a Pompiliánumot, ott Akali fölött, az egyébként egy kedvelt cserkésztáborozó hely volt, a budapesti cserkészek, a kispapok is, meg a gimnazisták is többször táboroztak azon a helyen, ahol ez a épület megépült volna. 1942-ben Zimányi körlevélben is meghirdette, hogy a Pompiliánumnak megkezdik a megvalósítását, de hát az idő azért erre nem volt egyáltalán kedvező, ugye kitört közben a háború, ez aztán nyilván anyagi nehézséget okozott a nagybirtokon is. Ez nem volt az az alkalmas idő, amikor a piaristák ezt megvalósították volna háborús anyagi nehézségek miatt. 1945-ben pedig a birtokot is államosították, és akkor erre már nem volt mód. De ez a körlevél nagyon érdekes dolgokat ír a rendi képzésről is, meg maga Zimányi is, amikor többször megnyilatkozott erről, például 43-ban a tartományi káptalon azt mondta, az idők mostohassága miatt a balatoni rendház építésével kénytelenek vagyunk jobb időkre várni, csak gondoljuk el, mit is jelent a római Monte Mario Calasancianum, ez amit említettünk, a rend tekintélye, közszelleme és az utánpótlás szempontjából, és mit jelent majd, ha nem csak a balatonszárszói diákidülő, hanem az akali hatalmas piarista rendház is érvényesíti vonzó erejét, még ha nem is rendelkezik Pannonhalma évezredes múltjával. Tehát nyilván ez volt az ő papi álma, vagy egyfajta ilyen minta előttük, hogy ahogy a bencés rend, mi tanítórend, de a Pannonhalma egy ilyen fontos képzés és lelki központ szerepét tölti be, tehát egy ilyen lelki képzési központot álmodtak ők a Balaton partjára, Akali fölé.
A rendi képzésre utalt korábban, hogy a rendi reform kapcsán felmerültek változtatások. Végül is ennek hogy alakult a sorsa, mennyire, ha nem is a Balatonon, de hogyan, miként valósult meg?
Nem sokat változott egyébként 1940 után a piarista képzés, tehát ők ez azért tartották magukat, hogy ne legyen nagyon hosszú. Egyébként kicsit így eltértek, például a bencések, el lehet ugye összehasonlítani elsősorban, mert ugye 1950 után a többi rend az kihullott a rostából, de a piaristák képzése az 50 után is hasonló volt, tehát hogy egy-két év otthoni teológia után, esetleg három, utána egyetemre mentek, és az egyetemet meg a teológiát azért jelentős részben párhuzamosan végezték. Egyébként ez azt is jelentette, hogy hát itt azért elég kiváló növendelyeket kellett fölvenni, tehát rossz tanulók azért ezt a rendszert nem bírták, hogy gyakorlatilag két egyetemet kell párhuzamosan végezniük. És az igazság, hogy ez egészen kalazantinum megszűnéséig, tehát 2000-ig tartott, amikor ugye a Sapientia hittudományi főiskola létrejött, azért ezt a dolgot eléggé megváltoztatta, mert a Sapientia, ugyanben összevonták ugye a korábbi szerzetesi teológiai főiskolákat, a bencésekét, ferencesekét és piaristákét, az mondjuk pont ezt a funkciót nem volt már képes továbbvinni, hogy ugye a piaristák mondjuk, vagy bármely más szerzetes növendék párhuzamosan tudna végezni egy világi egyetemet meg a teológiát, mert a Sapientiának nem olyan az időbeosztása. Azóta egyébként a rendi képzés nagyon változatos, tehát gyakorlatilag ahány piarista, de szerintem a többi rendnél is így van, úgy különböznek egymástól, tehát ki előbb végzi az egyetemet, ki később a teológiát, ugye vannak késői hivatások is, úgyhogy azóta nagyon nehéz sémát mondani erről, hogy milyen is a piarista képzés.
És ha már a balatoni tervekről beszélgettünk, említette, hogy a 60-as évek közepén aztán megvalósul a piaristáknak az üdülője. Erről így zárásként, ha lehet, akkor ejtsünk néhány gondolatot.
Hát az egy méretében és igényében azért más jellegű intézmény volt. Ugye természetesen az Akali intézményhez is tartozott volna kápolna, tehát egyfajta lelki központ lett volna, ahol a kispapok is imádkozhatnak, meg nyilván a helyi lelkipásztori szolgálatot is ellátta volna. Hát ott már 60-ségben nem volt szó, hanem arról, hogy egy ilyen megtűrt, vagy egy ilyen félig levágott szárnyú szerzetesen gyakorlatilag vett egy villát, nem is villát, hát egy nyaralót, egy egyszerű nyaralót Alsóörsben a Balaton partján, de egyébként az is fontos szerepet játszott aztán később, tehát tényleg ott nagyon sok piarista ott találkozott, és ott beszélték meg a dolgaikat. Ami érdekes, hogy nem csak a kereten belüliek, hanem sokszor a kereten kívüliek is, tehát ez egyfajta ilyen kis találkozási pont volt kereten kívül és kereten belüli piaristák között. Én a levéltár iratokban is látom például, hogy volt ilyen piarista, aki készített interjúkat idősebbekkel, tehát ilyen orális sztorit, azok sokszor ott készültek Alsóörsön, mert ott találkoztak vele a nyári szünidő idején, valamint Előd István, egyik teológiai tanára a rendnek, ő pedig azt találta ki, hogy anekdóta gyűjteményt készít a piaristákról, ezt Hilárem Dátórem címet adta. A cím onnan jön, hogy a vidám adakozót szereti az Isten, ugye ez a vidám adakozót, ez a Hilárem Dátórem. Szóval lényeg az, hogy írt egy ilyen regiszteres füzetet, amiben nevek szerint belírt, hogy melyik anekdóta kivel esett meg, majd ezt ott hagyta Alsóörsön, és ott nagyon sok rendtársak, ő ott nyaralt, ezt nem csak végolvasta, hanem újabb bejegyzéseket írt bele, például Bulányi György ott többször nyaralt, és nagyon érdekes újabb történeteket írt ezekhez. Ez az anekdóta gyűjtemény ma is megvan, és hát ez Alsóörshöz köthető.
A piarista rend Balaton környéki felsőoktatási, képzési, nyaralási terveiről, szándékairól, a 20-as években elindult folyamatról, amely Balaton összöthöz, majd később a 40-es években Akali és a fölötti dörgicsei tervekről, majd az Alsóörsön megvalósult kis nyaralóról hallhattak beszélgetést vendégünk, Koltai András történész, a Piarista Rend Magyarországi Rendtartomány levéltárának vezetőjével, tudományos kutatójával beszélgettünk.